Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. A teremtett világ napja. Cselekvéssel válaszoljunk a Föld keserű kiáltására. Páter Szabó Ferenc sorozata a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. 7. rész, Ratzinger 16. Benedek pápa, a názáreti Jézus.
A teremtett világ napja. Cselekvéssel válaszoljunk a Föld keserű kiáltására. Ferenc pápa szeptember 1-én esedékes teremtés védelmi imanapra írt üzenetében arra kéri a nemzeteket, hogy határozottan lépjenek föl a két fontos környezetvédelmi csúcs találkozóra készülve, melyek a klímaválság és a faji sokszínűség csökkenésének problémájával foglalkoznak. Kiállt a Földanya, az élő teremtmények, a szegények, az őslakos népek és gyermekeink, akik a jövőbe tekintenek, látják a környezet kizsákmányulását, lepusztulását, nekünk pedig ezekre a kihívásokra válaszolnunk kell. Ökológiai megtérésre van szükség egyéni és közösségi szinten egyaránt, cselekednünk kell. Alapos elemzés és szívhez szóló felhívás egyben a nemzetközi közösséghez a pápa üzenete, amelyet a teremtett világ védelméért tartandó ima világnapra írt. Szeptember 1-én tartjuk a világnapot, amely megnyitja a teremtett világ időszakát, ami egészen Szent Ferenc ünnepéig, október 4-éig tart. Ez egy különleges alkalom minden keresztény számára, hogy imádkozzon és együtt gondjaiba vegye közös otthonunkat. Eredetileg a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus ösztönzésére született a kezdeményezés, az ökológiai megtérésünk elősegítésére. Szent II. János Pál pápa is bátorított az imanapra, hogy ezzel válaszoljunk a Szent VI. Pál pápa által már 1970-ben megjósolt ökológiai katasztrófára. Idén a teremtett világ időszakában Ferenc pápa imákat kér a két fontos csúcs találkozó előtt, melyek az éghajlatváltozással, illetve a biodiverzitás csökkenésével foglalkoznak, hogy megfelelően határozott lépések történjenek bolygónk megmentése érdekében. Halljuk meg a teremtett világ hangját, melyben diszonancia érződik. Egyfelől az édes dicsérőjének az Úrnak és a Teremtőnek, aki azt akarta, hogy összhangban legyünk a teremtett világ nagy katedrálisában. Másfelől meg a keserű kiáltás hangja, mely emberi bántalmazásaink miatt panaszkodik. Földanyánk keserű kiáltásai ezek, mely könyörögve kér, hogy ne bántsuk és ne pusztítsuk tovább. Kiáltanak hozzánk a kihalóban lévő teremtmények, a szegények, akik mindenkinél többet szenvednek a klímaválság miatt, akik zsákmányául esnek az őket kifosztó ragadozóknak. Gyermekeink is kiáltanak, akiket rövidlátó önzésünk fenyeget, és aggódva kérnek minket, felnőtteket, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy megelőzzük, vagy legalább korlátozzuk az ökoszisztémák összeomlását. Meghallva ezeket a keserű kiáltásokat, meg kell bánnunk eddigi életmódunkat, és változtatni ezeken a káros rendszereken. Közös otthonunk lepusztulása olyan kihívás, ami legalább annyi figyelmet érdemel, mint a súlyos egészségügyi válság vagy a háborús konfliktusok, írja üzenetében a pápa. Mindez egyéni és közösségi, ökológiai megtérést kíván, maximális együttműködést az ENSZ tagországok között. A COP27 klímacsúcsot Egyiptomban tartják novemberben, míg Kanadában egy hónappal később rendezik meg a COP15 csúcsot. Az első megbeszélés középpontjában az üvegházhatású gázok kibocsátásának mielőbbi csökkentése áll, hogy legalább 1,5 Celsius fokkal visszafogják a globális felmelegedést, a párizsi egyezményben foglaltak szerint, amelyhez a Szentszék is csatlakozott. Meg kell változtatni a fogyasztási és termelési modelljeinket, olyan életmódot folytatni, amely tiszteletben tartja a teremtett világot és minden nép átfogó emberi fejlődését. Mindezek alapja az ember és a környezet közötti szövetség, mely a hívőknek a Teremtő Isten szeretetét tükrözi, valamint a klímaválság miatt sújtott emberek iránti nagyobb odafigyelés. A kanadai csúcs találkozó a biodiverzitás megőrzését célozza egy új multilaterális egyezmény elfogadásával, ami megállíthatja az ökoszisztémák pusztulását és a fajok kihalását. Határozott cselekvét sürget a pápa. Azt kérem Isten nevében a nagy kitermelő cégektől, bányászat, kőolaj, fakitermelés, ingatlan, mezőgazdaság, hogy hagyják abba az erdők kiirtását, a vizek és a hegyek pusztítását, ne szennyezzék tovább a folyókat és a tengereket, ne mérgezzék a lakosságot és az élelmet.
Páter Szabó Ferenc sorozata a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. 7. rész, Ratzinger 16. Benedek pápa, a názáreti Jézus.
Alapvető kérdés a keresztény teológiában a Szentírás értelmezés. Tény az, hogy a II. Vatikáni zsinat a Dei Verbum kezdetű konstitúcióban integrálta magáévá tette a két háború közötti biblikus fejlődést, az exegézis újabb módszereit, így a történeti kritikai módszert is. Joseph Ratzinger 16. Benedek pápa, így van a szerző kettős neve a názáreti Jézus trilógiája elején, alkalmazza ezt a módszert Jézus könyvében. Joseph Ratzinger, mint teológia professzor, számos szakteológiai munkát tett közzé. Mint pápa most felhasználta korábbi kutatásait, néhány jeles biblikus teológus művére hivatkozik is, például Walter Kasper, Gnilka és így tovább. De megjegyzi, hogy szándékosan nem bonyolódik azok másodlagos exegetikai vitáiba, akik szőrszál hasogatásokkal rekonstruálni akarják a történeti Jézust. Szívesen és gyakran idézi az egyházatyák spirituális értelmezését. Jellemző, hogy nem használ lábjegyzeteket, hanem a szövegben van hivatkozás néhány számára fontos műre, van bibliográfia hozzá. A kötet végén közölt bibliográfiában megadja a fontosabb, újabb Jézus könyvek jegyzékét és az egyes fejezetekhez tartozó irodalmat. A függelékben szereplő mutatók, így a bibliai fogalmakat magyarázó glosszár megkönnyíti a könyv használatát szélesebb olvasó közönség számára is. Nagyon hasznos segédeszköz lelkipásztoroknak, igehirdetőknek, katekétáknak. A pápa már az első kötetben hangsúlyozza, könyve nem a tanítóhivatal tévedhetetlen megnyilatkozása, tehát bírálni is lehet. Első alkalommal történt, hogy egy pápok közé tette személyes művét, amelyről szó szerint ezt írta. E könyvem semmiképpen sem tanítóhivatali aktus, hanem csupán az Úr arca személyes keresésének kifejeződése a részemről, így mindenki szabadon ellentmondhat nekem. Ratzinger pápa még bíboros korában kezdte el írni a könyvet, amely régóta érlelődött benne. Az első kötet magyar fordítása 2007-ben jelent meg a Szent István Társulatnál. A pápa az előszóban meghatározza célját és a könyv műfaját. A jelenkori számos, sokszor torz Jézus arcot szeretné helyreigazítani, megmutatva a názáreti Jézus, az evangéliumok Jézusa igazi arcát. Túlhalad a 20. században évtizedekig vitatott problémán a történeti Jézus és a hit Krisztusa közötti szakadáson, amelyet jó részt Rudolf Bultmann nyomán a történeti kritikai módszer alkalmazó egzegéták elmélytettek már a szakadást. Ratzinger pápa mérsékelte, maga is alkalmazza ezt a módszert, de ugyanakkor rávilágít korlátaira is. Miután kijelölte a történeti kritikai módszer korlátait, hangsúlyozza, Ezt a könyvet nem a modern egzegézis ellen írtam, hanem nagy hálával mindazért, amit nekünk ajándékozott és ajándékoz. Igazából neves katolikus és protestáns egzegéták kutatásait felhasználva a biblikus teológia területén mozog, amikor az evangéliumok és az egyházi hagyomány alapján kifejti, hogy mit jelent a Jézus Krisztusba, az élő Isten fiába vetett hit. A pápa az egyházatyák példáját követve feléleszti a manapság annyira elhanyagolt, a szakegzegézis által talán megvetett spirituális értelmezést. Ez a názareti Jézusról szóló könyv talán leginkább egyik mestere, Romano Guardini, az Úr című kiváló művének műfajára emlékeztet. Ratzinger Benedek pápa az előszóban részletesen ismerteti módszertani irányelveit. Módszerét kánoni egzegézisnek nevezi. Hangsúlyozza, hogy a Szentírás egyes könyvei épp úgy, mint a Szentírás egésze, nem pusztán irodalmi alkotás. A Szentírás Isten vándorló népének élő egyetlen történelmi alanyt alkotó közösségéből nőtt ki, és benne él. Az evangéliumok Jézusa a történetileg értelmesen kirajzolódó és kerek egészként körvonalazódó alak. A szerző az evangéliumokat elemezve Jézus titkát mutatja. Jézus megkeresztelkedésétől a színeváltozásig, Jézus tanítását bemutatva erre a kérdésre keresi a választ, kinek tartják a tanítványok, az emberek Jézust. Hosszan ír a hegyi beszédről, a mi atyánk imáról, a lukácsi példabeszédek üzenetéről, majd a nagy jánosi képekhez, allegóriákhoz, víz, szőlő, tő és bor, kenyér, pásztor kapcsolódó jézusi tanításról. Ezeket az elmélkedéseket lelki olvasmánynak is felhasználhatjuk, a lelki pásztorok pedig az ige hirdetéshez meríthetnek belőlük. Ratzinger pápa ugyanis, ahogy egy helyütt írja, e könyvével nem professzorokat tartott szem előtt, hanem a sokrétű keresztény életet. Bár igaz, hogy könyve egyes részein párbeszédet folytat katolikus, protestáns, sőt zsidó szakemberekkel is, például a Messiás Tórája című fejezetben Jakob Neusner rabbival folytat eszmecserét arról, hogy Jézus miként változtatja meg az ószövetségi törvényt, a szombati előírásokat. Az evangéliumi tanítás aktualizálására szép példa az irgalmas szamaritánus példabeszéde. A példabeszédi időszerűsége nyilvánvaló. Ha átültetjük a globalizált társadalom dimenzióiba, láthatjuk, hogy Afrika kiraboltan és kifosztottan faképnél hagyott népei mennyire közelről érintenek bennünket. Akkor látjuk, mennyire fele barátaink ők. Az egyházatyák krisztológiai látószögben olvasták a példabeszédet. Valaki azt mondhatná, ez allegória, ezért elmegy a szöveg mellett. Ám ha fontolóra vesszük, hogy az Úr minden példabeszédben más és más módon, de az Isten országába vetett hitre akar meghívni bennünket, és ez az ország ő maga, Auto Basileia Origenész szerint, akkor a krisztológiai magyarázat sohasem teljesen helytelen értelmezés. Így a Jeruzsálemből Jerikóba vezető út úgy jelenik meg, mint a világtörténelem képe, az útfélen heverő, félholtra velt ember, mint az emberiség képe. Krisztológiai szempontból lényeges a názareti Jézus első kötetének 9. fejezete. Két fontos mérföldkő Jézus útján. Péter hitvallása és a színeváltozás. Minden bizonnyal Benedek pápa főleg itt ütközik a professzorok és a szakegzegéták ellentmondásába, hiszen főleg itt lép túl a történeti kritikai módszeren a krisztológiai megfontolások felé. A hitvallások Krisztus címeit, Krisztus, Messiás, Istenfia, Emberfia elemezve kénytelen utalni az első részben még nem tárgyalt Jézus perére, elítélésére, hogy igazolja, egyes fenségcímek már a húsvét előtti történeti Jézusnál is szerepeltek, hiszen Jézus elítélésének fő indoka az volt, hogy Isten fiának vallotta magát. A szerző, bár nem akar belekeveredni a krisztológiai fenségcímekről folyó vitákba, megvizsgálja az emberfia és a fiú címeket, amelyeket szerinte Jézus már húsvét előtt önmagára alkalmazott. A szinoptikusokon kívül főleg a János evangéliumban vannak olyan szövegek, amelyekben Jézus önmagáról, mint fiúról beszél. Szerzőnk ezeket írja. Az Isten fia kifejezéstől és annak összetett történelmi előzményeitől szigorúan meg kell különböztetnünk az önmagában álló fiú szót, amellyel lényegileg csak Jézus ajkán találkozunk. Elemzései végén így összegez, három olyan kifejezést találunk, amelyekben Jézus önmagát egyszerre elrejt és feltárja, emberfia, fiú, én vagyok. Ez az égó elmia a János evangéliumban. Már ez Jáve névre emlékeztet. Mindhárom kifejezés mélyen gyökerezik Isten igéjében, Izrael Bibliájában, az Ószövetségben. Ám csak ő benne, a názareti Jézusban nyeri el, ez szavak mindegyike, a teljes értelmét. Úgy szólván mindhárom őrá várt. Az induló egyház Jézus e három címébe sűrítette hitvallását, megszabadítva az Istenfia kifejezést mitológiai és politikai előtörténetétől, és az első századokban az eretnekekkel folytatott viták során tisztázta igazi jelentését. Az első níciai zsinaton 325-ben az egylényegű homoousios kifejezéssel rögzítette azt az újat és eredetit, ami Jézusnak atyával folytatott beszélgetésében megjelent. Bernard Sézbue, francia jezsuita, a krisztológia ismert szakembere, Ratzinger pápa könyvét ismertetve néhány kritikai megjegyzést is tesz, felbátorítva az előszóból idézett megjegyzésen, hogy lehet bírálni. Az egyik az, hogy nehéz végérvényesen tisztázni a történeti kérdést addig, amíg a szerző még nem beszélt a csodákról és a feltámadásról. Erre a második részben került sor. Ratzinger felhasználta a történeti kritikai módszert, annak általában elfogadott eredményeit. Például elismeri a János kérdés bonyolultságát. Történeti Jézusnak nevezi a húsvét előtti Jézust, amellyel ez az első kötet foglalkozik. Több egzegétával vitatkozik, megjelölve távolság tartását. Úgy tűnik, hogy a történeti kritikai egzegézist néha azonosítja a liberális vagy egzisztenciális egzegézissel. Érthető, hogy nem ért ezekkel egyet. Nem ért egyet Rudolf Bultmann nézeteivel a János kérdésben. De, fűzi hozzá Sézbue, Ratzinger kritikája nem érvényes számos egzegétára, akiknek kutatásai segítettek bennünket, hogy teljesebb képet kapjunk a hitben Krisztusról. Nem áll-e kritika számos mai krisztológiára sem, amelyek beépítették a történeti kritikai egzegézis legjobb eredményeit. A francia jezsuita ezt is megjegyzi, Jézus pedagógiája, hogy az apostolokat elvezesse igazi mi volt a felismerésére, nem ugyanaz a szinoptikusoknál, mint Szent Jánosnál. Egy dolog biztos, a hiten kívül nem lehetséges Krisztus isteni önazonosságának elismerése.
A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához, Páter Szabó Ferenc sorozatának 7. részét hallották. Ratzinger 16. Benedek pápa a názáreti Jézus címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.